Hallgassuk meg most karácsony ünnepe utáni vasárnap prédikációs alapigéjét Lukács evangéliumából, a második fejezet 25. versétől a 32. versig a következőképpen. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nagyon gyakran hangzik el ebben a templomban, és minden evangélikus templomban az a mondat, hogy íme minden kész, járuljatok az Úr szent oltárához, az Úr szent asztalához. Ami azt fejezi ki, hogy nem kell már semmi mást tennünk, azért, hogy vegyük a bűnbocsánatot, hogy örvendezzünk az örök életnek, csak előre jönni és magunkhoz venni mindazt, amit elkészített számunkra az Isten Jézus Krisztusban, a megszületett megváltóban. És mégis milyen nehéz ez, milyen nehéz ezt megtenni. Hiszen gyakran és rendszerességgel mindig a gyülekezetek töredéke teszi ezt meg. Pedig készen van. Aki örökölt már, az tudja, hogy mit jelent az, hogy készen van. Nem kell semmit tenni az örökségért. Legfeljebb csak elmenni a közjegyzőhöz. Legfeljebb várni, mert egy kicsikét lassan működnek a dolgok. De készen van minden. Pál apostol a Galata levélben, a felolvasott oltár előtti igében erről ír, hogy örökösök vagyunk az Úr Jézus Krisztus által. És az öröklésről tudjuk, a halál gondoskodik. Ki az, aki meghalt azért, hogy örökölhessünk? Örökölhessük az örök életet, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Jézus meghalt, hogy áldást örököljünk. És azt mondja Simeon, amikor megszólal és áldja az Urat, hogy meglátták a szemei az üdvösséget, amelyet elkészített Isten minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék a világosságul a pogányoknak. Vagyis minden népnek, úgy, ahogyan Ábrahámnak szólt az ígéret, hogy általad nyer áldást a föld minden népe. Simeon arról beszél, ez az első bejelentés a jeruzsálemi templomban, hogy beteljesedtek a proféciák, készen van az üdvösség. És amikor az ember örököl, akkor nyilván a kiskorúságból eljut a nagykorúságra, mert erről is ír Pál apostol a Galata levélben, hogy a kiskorú még nem birtokolhatja, nem rendelkezhet az örökséggel, hanem a gyám, a meghatalmazott gyám, a gondozók rendelkezhetnek azzal. Ez az egyetlen feladat. Kiskorúságból eljutni a nagykorúságra. Addig viszont tenni mindazt, amit Isten rendel számunkra törvényből, törvényből tenni a dolgainkat. József és Mária is ezt teszik, ezt olvassuk az igében, hogy a törvény előírásainak feleltek meg, akkor, amikor elvitték a templomot, elvitték a gyermeket a templomba, hogy körülmetéljék. És közben találkozások történnek. Találkozik Simeon a megváltó Jézussal, és később olvashatjuk a beszámolót, hogy Anna, a próféta nő is találkozik, aki 84 évig özvegységben él, és a templomban szolgál, imádkozik és bőjtöl, mert ez a törvény. Teszi törvényből azt, amit tennie kell, ahogyan mi is így vagyunk. Tesszük, amit tennünk kell. Jövünk az Isten házába. És előbb-utóbb bekövetkezik a találkozás a megváltó Jézussal. És aztán felnőtt korúvá váltak. Teológiai értelemben, vagy evangéliumi értelemben. Mert lehet, hogy már idős volt, egészen bizonyos, hogy idős volt ez a Simeon, de amikor felismerte, hogy övé is az üdvösség, akkor vált felnőtt korúvá. A szöveg úgy fogalmaz, vagy a szöveg alapján így fogalmazhatunk, hogy elbocsáthatóvá vált Simeon. Most bocsátod el, Uram, szolgádat békességgel. Vagyis azt fejezi ki Simeon, hogy akár már békességgel el tudja fogadni azt is, hogyha az élete a végére ér. Mert minden beteljesedett. József és Mária ezt követően, a találkozást követően tovább élték csendes életüket. Így olvassuk, hogy miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galilai Názáretbe. És aztán ott élték, sokan úgy mondanák, az unalmas életüket, nem mentek sehová se kirándulni, nem mentek sehová se hétvégére, végezték a munkájukat, nevelték a gyermeket, ott voltak Názáret városába. Amikor pedig a törvény előírta, akkor elmentek Jeruzsálembe. Így folytatódik. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére, amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Betartották azt a szokást, amit Isten írt elő az ő népének. És aztán tudjuk, hogy József és Mária életében is formálódtak a dolgok, és ők maguk is ráébredtek arra, hogy Jézus a megváltó. Bár sokszor csodálkozva nézték, hogy most mit mond, most mit tesz, most miért nem akarja ezt tenni, miért kell ráparancsolni, gondoljunk a kánai mennyegzőre. És aztán ott a keresztnél Jézus anyja, Mária is megérti, hogy miről is volt szó, amikor azt mondták neki, hogy te szívedet is törjárja át. Miért volt elbocsátható Simeon? Azért, mert már nem várt többet, már nem várt jobbat, nem is várhatott jobbat az élettől. Az ember állandóan várakozásban él, mindig vár valamit az ember az élettől, hogy eljusson még síelni a francia Alpokba, vagy megvegye az álmai autóját, vagy családot alapítson, vagy túljusson valamilyen megpróbáltató élethelyzeten, ami után úgy érzi, hogy elbocsátható, kérdőjel a végén. Úgy érzi ezek után, hogy elbocsátható? Amikor valamit elértünk, úgy érezzük, hogy elbocsáthatóak vagyunk, véget érhet a földi életünk, ilyen nincs. Bármi, amit elérünk, nem tesz alkalmassá arra, hogy elbocsáthatók legyünk. Csak a Jézussal való találkozás válthat ki ilyen grandiózus élményt az emberben. Most már elbocsátható vagyok. Nem azért elbocsátható Simeon, mert elért valamit a földi életben, hanem azért, mert nem azért, mert megszerzett valamit, valami tárgyat vagy élményt, hanem azért, mert találkozott a megváltóval. És nem azért volt elbocsátható, mert tökéletes lett már a hite, tökéletes lett volna az élete az Isten előtt, hanem azért, mert látta a tökéletest. Ugye visszhangzik a fülünkben az, amikor Pál apostol a Filippi levélben, az első fejezet 6. versében úgy fogalmaz, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is végzi a Krisztus Jézus napjára. Ezt jelenti, hogy most már elbocsáthatóak leszünk. Vagy Jézus így fogalmaz a Máté 5.48-ban, hogy ti tehát legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Általában félre szoktuk értelmezni, hogy valamiféle erkölcsi tökéletességről, vagy hitbeli tökéletességről van szó. Arról beszél ezt megelőzően Jézus, hogy hát szeressük az ellenségeinket. Imádkozzunk értük. Vagy beszél a harag kezeléséről. Azt mondja, hogy ha haragszik valaki az atya fiára, az már vétkezett a nevű parancsolat ellen. Vagy beszél a paráznaságról. Azt mondja, hogy valaki kívánsága tekint a más asszonyára, az már a szívében paráználkodott. Ezek a dolgok, amiket Jézus elmond, lefektet, azok egyenként sem könnyű feladatok. Nem tud az ember tökéletessé válni. Akkor miről beszél? Az emberek háromféle módon próbálnak megfelelni a tökéletességnek. Az első az, hogy próbálkozik, küzd, betartani a törvényeket, és akkor rájön, hogy nem megy, feladja, és nem foglalkozik vele többet. Van, aki azt mondja, hogy na hát én akkor többet most már nem foglalkozom a gyülekezettel sem. Nem tudok tökéletes lenni. A másik verzió az, hogy állandó lelkiismeret furdalása lesz, mert ott él egy elképzelt világban, hogy hát, hogyha majd elérem a tökéletességet, de megint nem sikerült. Már újból elbuktam. Amint felálltam a térdelésből az oltártól, azonnal ott voltak a rossz gondolatok. Nem tudom elérni a tökéletességet. Állandóan furdal a lelkiismeret, és depresszióba süllyedek. És a harmadik, van, aki úgy érzi, hogy sikerült neki megvalósítani a tökéletességet. Azt hiszem, hogy mindenki érzi, hogy egyik sem valós. És Jézus nem akar bennünket depresszióba kényszeríteni, vagy öncsalásba kényszeríteni. Jézus nem kér lehetetlen tőlünk. A lehetetlent, a megváltást megtette. Mi az, amit kér Jézus tőlünk, amikor a tökéletességről szól? Megértjük akkor, hogyha tudjuk, hogy a görög szó a telejosz, azt jelenti, hogy célba érni, befejezett, teljes életet jelent. A cél nem a bűntelen élet, hanem az üdvösségre jutás. És ez az, ami megtörtént. Erről beszél Simeon. Látták szemeim az üdvösséget. Megtörtént. Készen van. Gyere! És ezért beszél Jézus minden alkalommal az üdvösségről, vagy az örök életről jelen időben. Aki hisz, annak örök élete van. Nagyon sok betegség, probléma, lelki betegségre gondolok elsősorban fakad abból, hogy az ember nem célba érkezésről beszél, gondolkodik, hanem a tökéletességről.
Mert mindig arra gondol, hogy még mindig nem vagyok elég jó. Még mindig nem elég jó a gyülekezet, még mindig nem tökéletesek a tagjai, még mindig nem tökéletesek a vezetői, és akkor elkezdek keresni. Hát, ha ott megvan a tökéletes. Hát, ott tökéletes keresztényekkel fogok találkozni, és hát, hogyha én is tökéletessé válok végre. És tudjuk, hogy ez nem megy. Ez nem sikerül. Hadd olvassak fel egy nagyon szép példát arra, hogy hogyan is találhatja meg az ember sok-sok megpróbáltató élmény után a megnyugvást. Egy 3 gyerekes falusi család, a legidősebb, 7 éves kisiskolás lányának a példája. Egy igen szegény körülmények között éltek, az apa súlyos alkoholista volt, a családi veszekedések, durva megnyilvánulások rendszeresek voltak. A kislányt gyakran büntették, verték igazságtalanul. Az iskolában a tanítónő, aki rendszeresen verte a gyerekeket, körömrágás esetén pedig egymás verésére biztatta őket. Egy félreértés miatt egyszer igazságtalanul nem engedte haza, hanem bezárta délben az osztályba a kislányt, majd megfeledkezett róla. Ő így nem tudta ellátni otthon az egyedül levő húgát és az állatokat, amik az ő feladatai voltak, mivel a szülei dolgoztak. Már ekkoriban sokat volt depressziós, lehangolt. Ez eset után, este, amikor hazakerült az anyja, az utcán a falu szeme láttára megverte és megtaposta. Annyira el volt keseredve, hogy nem akar tovább élni. Ezt követően egyik éjjel elkeseredésének mélypontján különös látomása volt. Egy kezet látott, ami lenyúl hozzá és megfogja az ő kezét. A kéz egy felnőtt férfi keze volt, mintha Isten nyújtotta volna a kezét. De volt benne valami apai, sőt, valami szerelmi érzés is. Olyan érzés kísérte, hogy most már nem lesz többé egyedül. Ő mindig vele lesz, és segíteni fogja mindenben. Békesség, biztonság és erő költött a lelkébe. A továbbiakban ezt az érzést nehéz élete mélypontjaiban fel tudta idézni, és ez erőt adott neki mindig. Későbbi, felnőttkori megtérése is ezzel összhangban ennek folytatásaként következett be. Élete szép kibontakozást ért el felnőtt korára. Valaki egy tanulmányban írt ezekről a nehéz dolgokról, nehéz lelki örökségekről, és azt írja, hogy reméli, hogy az olvasónak vidám, jó gyermekkora volt. Hogy mindig hazament az apja, hogy mindig várta a családnak a melege, az édesanyának a gondoskodása. Akkor rád nem vonatkozik ez, mondja. De nagyon sokan vannak, akik ha nem is ilyen súlyos terheket hordoznak, de hordoznak terheket. És jó tudni, hogy eközben ott van az a láthatatlan kéz. Valamilyen formában elér bennünket is. Nem tökéletesek leszünk, hanem azt fogjuk megérteni, hogy velünk lesz Jézus. Megint a karácsonyi üzenet jön elő. Immanuel, velünk az Isten. Nem tökéletes lesz József, nem lesz tökéletes Mária, nem lesz tökéletes Simeon, csak egyszerűen azt érti meg, hogy vele van a megváltó. Hát ezért annyira fontos Luthernek a sokszor hangoztatott gondolata, hogy vétkezz bátran. Nem azért, hogy felelősségre biztasson, nem arról szól ez a mondat, hanem arról szól, hogy fogad el bátran magadat bűnösnek. Úgysem vagy más. És Jézus is ezt teszi. Tehát a vétkezz bátran nem felelőtlenségre biztat, hanem arra, hogy fogad el bátran magadat bűnösnek. Tudjuk, hogy a megtérésnek egyik nagyon fontos fázisa az, amikor intenzíven felerősödik az emberben a bűnösségnek az átélése. Ugye egészen addig az ember akár tagadhatja is a bűnösségét, vagy szüntelenül a másikat hibáztathatja mindenért, és minden esetben, éppen azért, mert nagyon fáj az embernek a tökéletlenség. És éppen ezért keresi mindig a másikban a hibát. A megtérés arról lehet felismerni, hogy felerősödik az emberben a saját bűnösségének a tudata átélése. Ezért tesszük fel a kérdést a gyónás során, hogy vallod-e magadat bűnösnek? Felerősödött-e a bűnösségnek az érzése? Mert ha felerősödött, akkor jól van. Mert semmi baj nincsen, mert a végén ott van, hogy megbocsát a megtérő bűnösnek az Isten. Örökös vagy. Örököltél. Tiéd az üdvösség. Ha övé vagy, ha hozzá tartozol, érzed, hogy benne van ebben egy feltétel? Ha hozzá tartozol, ha övé vagy, pedig nincs feltétel. Mert nem én mondom ki azt, hogy hozzá tartozom, vagy nem nekem kell bizonytalankodnom, hogy hozzá tartozom. Tényleg még ezek után is hozzá tartozom? Hanem ezt ő mondta ki. Ezt Jézus mondta ki. Ezt az Isten igéje mondja. Enyém vagy. Nem nekünk kell ezt kimondani. Nem nekünk kell eljutni oda, hogy na most már biztos, hogy hozzá tartozom. Ezt a megszületett megváltó mondja. Enyém vagy. Hozzám tartozol. És én veled vagyok. Minden napon a világ végezetéig. És ezt érti meg Simeon. És ezért mondja, most már mehetek. Ennél többet nem tudok elérni ebben a földi életben, mint hogy hozzá tartozom, hogy megjelent az üdvösség. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked minden egyes szavadat, minden egyes kijelentésedet, amelyek igazak ránk is. Köszönjük, hogy készen van számunkra is az üdvösség. Köszönjük, hogy hozzá tartozunk, akkor mi is békességgel mehetünk el ebből a földi életből. És köszönjük, hogy nem mi mondjuk meg azt, hogy hozzá tartozunk, hanem te jelentetted ki. Te mondtad, veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A te igéd mondja, enyém vagy, szeretlek téged. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy minden el van készítve a számunkra is. Amen.